Floppy, CD, Winchester, külső Winchester, pendrive, hogy mi a közös mindezekben? Hát, hogy mindegyikről el tudnak veszni az adatok.
Ugye nyilván a felhőben milyen adatot tárolunk, amit nem érzünk kritikusnak. A felhőnek ugye megvan az a csodálatossága, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Ez tök jó, de azt se tudjuk, hogy ki látja rajtunk kívül.
Amit mi látunk vagy tapasztalunk, hogy sokszor hiányzik a cégeknél a leselejtezett eszközöktől való megszabadulásnak a policy-e. Tehát, hogy adunk ki a kezünkből egy telefont, egy laptopot, egy bármit, amin esetleg bármilyen adatunk megtalálható.
Tehát az emberi hiba, én azt mondanám, hogy közel 90%-os az adatvesztéseknél. És itt az a baj, hogy emberi hibának kell azt is tekinteni, hogyha mondjuk lejtünk egy adathordozót, az is emberi hiba valahol. Akár hogyha tényleg egy ilyen kibervédelmi incidensre gondolunk, bármi történik, a sor végén mindig ott van egy adathordozó. Tehát bármiről beszélünk, mindig adatok állnak leghátul. És akármi történik, azokkal az adatokkal valami történni fog. Megszűnnek létezni, letörlődnek, átmásolják őket, tehát valami biztos, hogy történni fog a háttérben, és ez az adathordozón fog történni.
Megmentettünk minden fotót Amerikában. Így szólt a Kürt egy posztja 2023 év végén. Persze nem szó szerint értették. A cég összesen 2,5 petabyte adatot állított vissza ügyfeleik számára sérült adattárolókról. De mit is jelent valójában ez a hatalmas szám? Mondjuk egy mobiltelefonnal készített részletes digitális fotó körülbelül 5-7 megabyte. Tehát 2,5 petabyte-nyi adat körülbelül annyi fotót képes tárolni, mintha az Egyesült Államokban minden egyes ember készítene egy-egy képet, és azokat egyetlen adattárolóra helyezné. Ha így nézzük, minden egyes fotót sikerült helyreállítani. Mindenről el tudnak veszni adatok, de vajon mindenre vissza is lehet állítani azokat? Sérülés, törlés, vírus okozta adatveszteségek esetén mi a teendő? Melyek a reménytelen esetek, és mikor bízzunk a végsőkig abban, hogy féltett képeinket, dokumentumainkat visszakaphatjuk? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattok a mai podcastünkben. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ez itt a Hack Felmetszők, akik pedig a tudásukat hozták ma. Kezó, egyszer el kell mondjam a becsületes nevedet, elnézést ezért előre is, Kertész Zoltán, a Kürt adatmentés üzletágának igazgatója, Ogre, aki mögött Bújdosó László lakik, etikus hacker, szintén a Kürtnél, és Béres Péter, ennyire egyszerűen és nemesen, a Szikonta Kft. IT vezetője. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Hello,
sziasztok!
A Kürt talán ténylegesen akkor robbant be igazán a nemzetközi véráramba, meg a köztudatba, amikor a szeptember 11-i terrortámadás esetén felajánlotta a cég a segítségét az adatmentésben. Ti akkor még nem dolgoztatok a cégnél, nem tudom.
Én 2 év múlva jöttem.
2 évvel később.
2 évvel később jöttem a céghez.
A céghez. Akkor még mindenki erről beszélt, ez hatalmas
szenzáció
lehetett.
Sokan beszéltek erről, így van. Ez az meghatározó eleme volt nyilván a Kürt életének, az adatmentés életének. Egyébként is gyakori a szakmánkban a különböző katasztrófák utáni helyreállítás. Most mindegy, hogy ez természeti vagy nem természeti katasztrófa, de nyilván ez egy különösen emlékezetes történet volt, ahol számunkra is elképzelhetetlen mértékben sérült adathordozókról kellett visszaállítani adatokat.
De ezt hogy kell elképzelni? Tehát kiutaztatok, ott megláttátok a romokat, tehát hogy nézett ez ki
házhoz jönnek az adathordozók. Tehát ugye a labor technológiánk, amit használunk, ez nem igazán mozdítható, borzasztó összetett, nagyon sok eleme van, nem igazán lehet exportálni sehova, úgyhogy csak azt tudjuk választani, hogy az adathordozó jön házhoz, és a laborunkban kezeljük ezeket az adathordozókat, eljuttatjuk valamennyire odáig, hogy egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy menthető vagy nem menthető, majd utána addig-addig ügyeskedünk vele, amíg aztán lehetőleg többitet levadásszuk róla.
Gondolom ezek ilyen végletekig szétroncsolt dolgok így voltak, van. Amikről nem is lehetett első blikre felismerni, hogy mi volt valójában eredeti
ez így
célja.
Van. Ugye a leggyakoribb probléma egy, és most szedjük szét egy kicsit ennek az egésznek a hatása mechanizmusát, gyakorlatilag a tűz okozta kár, az néha eltörpül az oltást végző víz okozta kárra, és ugye ezek mikor így összeérnek, és nem még idő is eltelik, tehát nem elég, hogy a tűz óriási pusztítást végez, a víz óriási pusztítást végez, utána eltelik egy kis idő, és a víz elkezd oxidálni mindent, ami benne volt, és ezeknek az összessége egy olyan elképesztően sérült adathordozót tud létrehozni, amiről tényleg igazi kihívás, akár egyetlen bitet is megmenteni.
És akkor akkoriban mondta a cég, bocs, nehezet kérdezek, mert nem dolgoztál ott, de hát ha tudod, hogy volt egy határidő, hogy meddig érkezzenek meg ezek az adathordozók, mert hogy ugye nektek is ketyeg az idő, gondolom, ez ugyanúgy van, mint az egészségügyben, hogy bizonyos ideig menthető valaki.
Nyilván itt is ketyegett az idő, és nyilván nem csak a Kürt vett ebben részt a világban, hiszen nagyon-nagyon összetett volt a probléma halmaz, tehát azért itt a világ sok adatmentő cége erre rámozdult. Én azt gondolom, hogy az az időablak, tehát nem nekünk kellett pusolni az időablakot, mert a tulajdonosok, ezek az adathordozó tulajdonosok nagyon akarták az adataikat nyilván.
Ha így visszaemlékeztek a szakmára, Kezó, te 21 éve vagy a cégnél, és 30-35 ezer adatmentés ment át a kezeiden. Gondolom nem emlékszel mindegyikre, nyugtass meg, hogy nem emlékszel mindegyikre. De mi az, ami ilyen hatalmas kihívás volt, és óriási büszkeséggel tölt el, hogy megcsináltad. Gondolom nem említhetsz ügyfélneved, de azért körbeírhatod.
Hát nekem személyes kedvencem a sztorik közül az még 2000-es évek elején volt egy sebész professzor, aki egy hétvégén, karácsony előtt egy nappal oda jutott, hogy a betegei adatait tároló merevlemez elkezdett kattogni, és ő hétfőn szeretett volna műteni, tehát karácsony után közvetlenül szeretett volna műteni, és arra jutott, hogy utána olvasott gyorsan, hogy mi van akkor, hogyha kattog a merevlemez, és hát olvasta.
Karácsonykor.
Nyilván. Arra jutott, hogy hát a merevlemezeket tiszta térbe gyártják. Mi az a tiszta tér? Hát az majdnem olyan, mint a műtő. Ja, olyanom van. Akkor én ezt szét tudom szedni? Hát akkor szétszedem. Szétszedte, kivette belőle a lemezt, nézegette, szerencsére gumikesztyűbe, műtőbe, tényleg, tehát nagyon profin állt hozzá, mit csináljak én ezzel a lemezzel, kivéve egy merevlemezből. És eszébe jutott a mentő ötlet, hát ilyen kereket már látott, úgy hívják, hogy CD. És kiment az irodába, és betette a CD olvasóba a mágnes lemezt. Ami aztán szerencsétlen nyilván zörgött, csörgött, kattogott, mindent csinált, csak nem akart elolvasni az optikai meghajtó a mágneslemezt. Aztán az lett a vége, hogy elhozta hozzánk egy ilyen zipbackben, tehát egy műanyag zacskóba, csak a lemezt, tehát a merevlemezt nem hozta hozzá, csak a lemezt. És mondta, hogy hát ezen vannak a legfontosabb betegadatok. Na, de ez neki nagyon kéne. Úgyhogy ebből egy SOS mentés lett. Tizenvalahány alkatrész merevlemezt sikerült elhasználnom kerülbelül 2 nap alatt, amire sikerült úgy leszedni róla a lehető legtöbb. Ugye borzasztó karcos volt, akkor már össze volt újra nyomatozva. Először az elmondás alapján ki kellett találni, hogy milyen merevlemez volt egyáltalán. Tehát ő elmondta, hogy hogy nézett ki. Milyen színű matricák voltak rajta, és ebből megpróbáltuk kitalálni, hogy milyen típus volt konkrétan. És ugye a lemez köré építettünk egy új merevlemezt. Ugye ott még ki kellett találni, hogy milyen firmware-ű volt, tehát nagyon macerás volt a történet, de nagyjából 2 nap alatt sikerült egy közel 90%-os mentést csinálni erről az egészről.
Ez egyébként jellemző a magyarokra, ez a fajta sufni tuning?
Abszolút.
Először majd megnézem, hogy mit tehetek a dologért, és majd legfeljebb utána kérek segítséget.
Reméltem, hogy nem az lesz a csattanó, hogy azóta nálatok dolgozik.
Nem.
Jó, megnyugodtam.
Ogra, neked valami ilyen különleges eset a múltból?
Nagyrészt céges esetek vannak, így konkrétumot nem nagyon tudok mesélni, olyasmivel rendszeresen találkozunk viszont, ahol a megadott célrendszert azt rendszeresen túlbiztosítják, és mindenféle OWASP és hasonló biztosításokkal ellátják, ugyanakkor viszont azok a mellékrendszerek, amik a háttér szervereket adják, ott viszont az ellenőrzés egyáltalán nem valósul meg, és általában az adott támadások azok ezeken keresztül szoktak megvalósulni.
Ha azt nézzük, hogy hogyan tudnak eltűnni adatok, akkor milyen kategóriák vannak? Párat már említettem én is, te is, Kezó, tűz, víz, orvos, és még mi történhet? Meg mik az arányok? Tehát te meg most vírustámadást említettél, hogyan épülnek fel ezek a dolgok?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kategória, és ami a legfelelősebb, vagy hogy a legjobban felelős az adatvesztésért, az mi magunk vagyunk. Tehát az emberi hiba, én azt mondanám, hogy közel 90%-os az adatvesztéseknél. És itt az a baj, hogy emberi hibának kell azt is tekinteni, hogyha mondjuk lejtünk egy adathordozót, az is emberi hiba valahol. Hiszen nem mondhatjuk azt, hogy ez a szerencsétlen eszköz. Ez a gravitáció. De egy kicsit segítettünk neki, kivettük az alátámasztást alóla. Tehát, hogy valahol nagyon-nagyon magas annak az aránya, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ellenségei az adatainknak. Az, hogy azt gondoljuk, hogy a legtöbb adathordozó az pontosan egyenértékű a kulcsdomónkkal, és nagyjából úgy is bánunk vele, ez már önmagában egy probléma. Tehát az, hogy mondjuk egy merevlemezt, pendrive-ot gyötörjük a táskánkba, zsebünkbe, bármit csinálunk vele, tényleg átmegy rajta az autó, és utána ugyanúgy akarjuk használni, mint előtte, mert nem igazán tudatosul bennünk, hogy ez egy érzékeny eszköz. Nem tudjuk, hogy hogyan működik, nem tudjuk, hogy mit csinál oda bent, mi csak azt tudjuk, hogy bekapcsoljuk a gépet, és ott vannak az adataink. Tehát itt is ugye egyfajta tudatosság hiányzik, hogy műszaki tudatosság, hogy rábízzuk az adatainkat egy darab eszközre, és azt hisszük róla, hogy ez a végtelenségig tárolni fogja mi adatainkat bármilyen körülmények között.
Azt mondtad, 90%-ban emberi hiba, de ennek csak gondolom egy része a fizikai, A másik része pedig, hogy kibervédelmi szempontból nem figyelünk oda.
Így van. Le tudjuk törölni véletlenül, szándékosan tudunk olyan eseményeket csinálni, aminek a következménye az lesz, hogy most akár, hogyha tényleg egy ilyen kibervédelmi incidensre gondolunk, bármi történik, a sor végén mindig ott van egy adathordozó. Tehát bármiről beszélünk, mindig adatok állnak leghátul. És akármi történik, azokkal az adatokkal valami történni fog. Megszűnnek létezni, letörlődnek, átmásolják őket, tehát valami biztos, hogy történni fog a háttérben, és ez az adathordozón fog történni. Az, hogy most ebben az ember mekkora szerepet vállal, nyilván ezen lehet beszélgetni, meg ez megint egy olyan, hogy esete válogatja, hogy ebben mennyi lesz az emberi tényező, de a legfontosabb az, hogy ez a szerencsétlen adathordozót a sor végén mit kell, hogy kiálljon.
Péter, a C-kontakthoz szoktak befutni ilyen jellegű kérdések, hogy minden elszállt a gépemről, ellopták az adataimat, mit csináljak, mi a tendő?
Természetesen igen. Volt egy olyan érdekes esetünk, hogy egy cég ügyvezetője telefonált, hogy valami történik így a szerveren, és nem nagyon tudják, hogy mi, és próbáljuk megsegíteni így kivizsgálni. És akkor kicsit így vizsgálgattuk az eszközöket, és az derült ki, hogy egy körülbelül másfél hónapja eltávozott a fő rendszergazdájuk, megköszönték a munkáját, és hát ő elhelyezett egy ilyen kis scriptet a szerveren, időzítve, ami így másfél hónap után elkezdte törölni szépen az adatokat a szerverről.
Azt a mindenségét, küldött is adatokat, vagy pedig csak...
Csak törölt.
Elég az.
Elég volt, igen. Úgyhogy hát ebből nyilván jogi herce-urca is lett, mert szerencsére a logokból azért látszott, hogy ő elhelyezett ott valamit, de hogy például ez egy ilyen kulináris, meg különleges dolog volt, mert ez azért nem minden nap fordul elő itthon sem, meg szerintem azért külföldön sem. Úgyhogy az, hogy emberi hiba, az tegyük hozzá azért, hogy belülről is jöhetnek ilyen
fenyegetések. Szándékos emberi hiba, ebben az esetben tudtatok valamit csinálni, segíteni?
Alapvetően nem. Hát, tehát, hogy ott egy beépített eszközt használt, ami a rendszernek egy része, és azt mondta az ügyvezető, hogy hát igazából volt mentés a szerverről, tehát, hogy vissza tudtak állni, úgyhogy nem érte volna meg bevinni akár a kürthöz, és azt mondani, hogy akkor kifizetjük azt az összeget a visszaállításért, mert szerencsére ez a része rendben volt a cégnél, hogy meg volt a megfelelő tesztelt backup az adatokról, úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet volt. De alapvetően az utóbbi időben, amit Ogre is említett, vagy hát célozott erre, hozzánk is a ransomware-ekkel kapcsolatos, tehát a zsarolókártevőkkel kapcsolatos titkosítások vagy törlések miatt fordulnak, amivel alapvetően nagyon kis százalékban lehet mit kezdeni, vagy mit tenni, tehát ezzel nem nagyon tudunk csak max ellenőrizni, hogy van-e valami visszafejtő kód, amivel tudunk segíteni nekik.
Nincs egy megadott visszafejtési kód, ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy maga a titkosítási eljárás is nagyon eltérő lehet. Általában hibrid megoldásokat használnak. Ennek jellemzően nem az egész dokumentumot, nem az egész állományt titkosítják most már az elmúlt egy-két évben, hanem ahogy a Logbit esetén is csacsa 20-vel titkosítják például az utolsó, illetve 16 bitenként hibrid megoldással intézik el, nem tudom mennyi érthető ebből magát a titkosítási folyamatot. Na, magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy például nagyon komoly munkát adnak maguknak a vírusödő berendezéseknek, és rettentő fontos a heurisztika ebből a szempontból, mert máskülönben ezt a nagyon finom szinten nüansznyi különbséget, ami a fájszerkezetben keletkezik, ezt nem feltétlenül fogja fölismerni egy nem megfelelő vírusölő. Tehát a titkosításokkal játszanak.
Ez most a ransomware-ekre vonatkozik elsősorban?
Igen. Ez a sebesség miatt kezdték el.
Sokkal gyorsabban, gyorsult a folyamat, igen.
Tehát, hogy gyorsabban szét lehet szórni a vírust, vagy mi a sebesség?
Gyorsabban tudod letitkosítani az adatokat, mert nem a teljes fájlt titkosított, hanem csak egy bizonyos részét, ami már alapvetően tönkreteszi így is, tehát, hogy így se tudod visszaállítani, de mégse az van, hogy a teljes állományt nagyon hosszú ideig titkosítják, hanem minél több adatot, minél rövidebb idő alatt, hogy ne tudjon senki beavatkozni.
Igen, ezzel párhuzamosan jellemző most már az újabb típusú ransomokra, hogy próbálnak horizontálisan terjeszkedni, mivel a gépigényük ugye jelentősen csökkent, ezért fogják magukat és oldalirányba megpróbálnak közben terjeszkedni, mivel az erőforrás az a nem viszi el a titkosítás, hanem ennek megfelelően gyakorlatilag a régebben egy 2-3 percre lehetett mondani, még egy teljes merevlemezt, mondjuk egy átlag 500 gigás merevlemezt letitkosított, most már ez lecsökkent gyakorlatilag másodpercekre, és ezzel szimultánban gyakorlatilag folyamatosan próbál a vírus terjeszkedni oldalra, teljesen mindegy, hogy milyen processzorról beszélünk.
Tehát a kürt sem tud ilyenkor semmit csinálni, hogyha valamit ransomware támad meg?
vannak visszafejtő állományok, vannak különböző visszafejtő állományok, a gyűjtő oldalak, az esetnek is van egy saját ezzel kapcsolatos oldala, viszont ide sem minden kerül fel. Minél nagyobb egy ransomware szervezet, ahogy említették is az előző adásban, tehát van olyan, hogy kiadják bérbe az adott ransomware-t, és különböző felületeken komplett hálózatot üzemeltetnek, szinte még pincér is ott van, aki hozza a meleg pizzát a megadott időpontban, és csak messziről monitoron nézem a folyamatot, nem kell nekem foglalkoznom se titkosításra, semmivel. Ha eddig eljut ez az egész, és a fájlok titkosításra kerülnek, ezzel én úgy tudom a saját szakterületemen, hogy nagyon nem lehet mit kezdeni, hogyha nincsen direkt visszafejtési kulcs. Hogyha akad, vagy pedig részleges a visszaállítás, hát akkor jönnek a kezonjék, és akkor viszont magát a merevlemezt én úgy tudom, hogy részlegesen tudják menteni.
De hogy ez hogy néz ki, bocsánat Péter, hogy vannak ransomware-ek, ezekben vannak ilyen kódok, most teljesen laikusan fogok fogalmazni, nézzétek el nekem, de hogy mondjuk egy adott kódot, vannak olyan emberek, akik erre vannak specializálódva, hogy ilyen adott kódokat visszafejtenek, és akkor gondolom így jelennek meg kulcsok. Tehát, hogy vannak-e olyan típusú ransomware-ek, amelyek már visszafejthetők, vagy teljesen felesleges ezek után menni, mert annyira gyorsan változik ez a terület is.
Ez röviden inkább titkosítási kérdés, mint idézőjelben IT security kérdés. Ezeket a titkosításokat, vagy titkosítási algoritmusokat, amit használnak, ha ők egy kódot beállítottak és használnak, akkor ezt te nem fogod tudni visszafejteni. Jellemzően, tehát 99%-ban mi most azt látjuk, hogy ezeket nem lehet. Azt szoktuk javasolni, hogy akinek, ha volt is biztonsági mentés, vagy bizonyos százalékban volt biztonsági mentés, tegyék el a polcra azt a merevlemezt, vagy bármilyen adathordozót, mert sokszor, vagy hát relatíve sokszor tapasztalunk olyat, hogy valamilyen hiba volt a ransomware kódjában, tehát a ransomware programozó követett el hibát, és ennek hatására a vírusvédő szakemberek, tehát azok a szakemberek, akik a visszaállítást próbálják megoldani, ők megtalálják ezt a hibát, vagy valahogy felszínre kerül, és onnantól kezdve már vissza lehet állítani. De azt nem tudod megmondani, hogy ez most egy nap múlva fog megtörténni.
Tehát lehet egy múlva hívnak fel, hogy jó hírem abszolút van, most kéne a polcról.
Nekünk konkrétan volt olyan, hogy jeleztük itt a kinti labornak, hogy volt egy ilyen támadás, oké, mondták, hogy nézik, meg majd jelentkeznek, ha van bármi, és körülbelül 4,5 hónap után szóltak, hogy figyeljetek, itt a visszaállító kulcs, mert az egyik dark web-es fórumon valaki publikálta, és onnantól kezdve vissza lehetett állítani. Tehát, hogy esély az mindig lehet, nagyon minimális, de
ne adjuk fel.
De ne adjuk fel.
Ogre, ha neked van egy ilyen ügyed, akkor tudsz aludni, vagy annyira pöröksz rajta, hogy egyszerűen így addig nem nyugszol, míg meg nem oldasz valamit?
Hát általában 7 nappal átéve, de nem mindig sikerül. Ugyanúgy, ahogy magán a legál oldalon, a fehér kalapos oldalon előfordulnak adatszivárgások, ugyanúgy a másik oldalon is így előfordulnak adatszivárgások, és hogy elhangzott is, tehát általában ezekből kerül ki maga az a visszafejtési kulcs, de magát az anyagnak a visszaállítását ezt nagyon nehéz megoldani a gyakorlatban. Inkább azt mondom, hogy lehetetlen, technikailag.
Ízett vagy eset szinten mindig megállapítom, hogy le a kalappal, tehát én nem is tudom, hogy lehet ezt csinálni, ezt a munkát, tehát folyamatosan tényleg minden pillanatban képbe kell lenni is frissíteni a tudást, tehát hogy a ransomware-ekre is gondolom, ti kimondottan figyeltek, tehát hogy egy alapvírusírtó mondjuk egy mezei laptopon tartalmazhat-e olyan védelmi rendszert, hogy a ransomware-eket kiszűri, meg hát igen, mindig újabb és újabbak jönnek, tehát hogy hogyan lehet a védelmi oldalt fejleszteni?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy 100%-os védelem létezik, nem is szoktunk soha ilyet mondani, nyilván törekedni kell, hogy ez minél közelebb legyen a 100-hoz. Nálunk is nyilván az Ogre is említette ezt a heurisztikus védelmet, tehát az, amikor valamilyen formában a viselkedésből megpróbálod kitalálni, hogy az esetleg egy ransomware lehet. Mondok egy példát, egy másodperc alatt 100 millió fájlhoz valami hozzáfér. Hát az már ott elég gyanús, hogy egy ilyen támadás történik, és arra nyilván rá kell, hogy ugorjon egy vírusírtó. De jellemzően a piacon elérhető jó minőségű megoldásokban már van dedikált ilyen jellegű védelem, akár olyan is, hogy valamilyen formában egy ilyen visszaállítást is ajánlhat, bár gyakorlatban én ezt nem nagyon láttam még jól működőnek, de van, aki ajánl ilyet és elérhető a portfólióba, de alapvetően a termékben azért vannak ilyen modulok.
Most a pessimista oldallal kezdtük, azért valljuk be, tehát a legrosszabb forgatókönyv, ami csak történhet, tehát a ransomware az, ami teljesen lehetetlen kategória, de azért nézzük meg, hogy milyen esetekben lehetünk egészen optimisták, ha adatvisszaállításról van szó. Kezó, beszéltünk már arról, hogy milyen esetekben veszhetnek el adatok, melyek azok az esetek, amiknél mondjuk, ha besétál hozzátok valaki, legyen az cég vagy magánszemély, akkor ti azt tudjátok mondani, hogy 90% rendben lesz minden.
Hát ilyet nem mondunk előre sose, ez nem egy exakt tudomány sajnos. A leggyakoribb dolog, ami előfordul, az nyilván az adathordozóknak a valamilyen fizikai sérülése, most mindegy, hogy ennek mi az oka. Itt ugye külön kell szednünk az adathordozókat is. Ugye vannak a tradicionális merevlemezek, mint olyan, ugye ezek a mágneses elve működő adattárolók. Talán azt gondolom, hogy mivel ezek már bő, nem is tudom hány éve, lassan 60-70 éve a piacon levő technológia, nagyon-nagyon kiforrott az adatmentési technológiája is, és talán itt a legjobb a hatásfoka az adatmentésnek is. Itt azt gondolom, hogy kb. 80% a mentés, vagy a bejövő eseteknek ez menthető.
Mondasz példákat, hogy milyen adathordozókra kell itt gondolni az olyan laikusoknak, mint én?
Hát minden, ami merevlemez. Tehát ugye a HDD-k köznapi nevén mondjuk egy USB-s külső merevlemez, ami a lényeg az, hogy zajos, melegszik, kattog, ilyeneket csinál. A félvezető alapúak ugye teljesen csendben vannak, tehát lapulnak csak ott az asztal sarkán, nem zörögnek, nem kattognak, nem is fűtenek annyira, cserébe sokkal nehezebb róluk menteni. És bár jobban, tehát nincs bennük mozgó alkatrész, jobban bírják a mechanikai hatásokat, így adatmentő szemmel mondjuk úgy, hogy olyan kicsit olyan, mint a merevlemez, hogy egy a feladatra közepesen alkalmas eszközt megpróbáltak annyira felokosítani, hogy tudjuk a mindennap használni.
Na de akkor te melyiket ajánlod? Tehát
az semmelyiket.
Egyiket sem, de mégis.
Papírceruza.
Miből van a legtöbb merevlemezből?
Merevlemezből nyilván.
Sérülékenyebb, mint a félvezető?
Sokkal sérülékenyebb, mint a félvezető.
Ám de
sokkal olcsóbb is, ugye, hogyha a kapacitást tekintjük. Máshonnan közelíteném ezt meg. Én mindig azt gondolom, hogy mindig a megfelelő célnak kell választani adathordozót, és vannak ilyen sablon mondataim, amit mindig elmondok, hogy nem létezik tökéletes adattároló, csak tökéletes adattárolási módszer.
Az létezik?
Létezik, igen. A tökéletes adattárolási módszer az megint egy másik fontos mondat, az pedig az, hogy mindig az adat értékének megfelelő mennyiségű másolatunk legyen. Tehát, hogyha valami nagyon fontos számunkra, az ne egy helyen legyen, meg több helyen.
És két hely sem elég?
Sokszor. Hát ha én azt mondom, hogy a saját gyerekem kiskori képei szerintem legalább 4 vagy 5 helyen vannak meg, akkor én így érzem, hogy
na jó, de hát te a kürtnél dolgozol, furcsa
igen,
is lenne,
nem nem vagyok normális, ez nyilván. Tehát
nem ezt akartam mondani, de majdnem.
De valamilyen paranoiának kell lenni, tehát itt ugye az adatainkkal kapcsolatban is kell az a fajta tudatosság, mint ami szerintem az információbiztonság minden területén egyszerű felhasználóként is kötelező lenne. Tehát itt is tudnunk kéne azt, hogy egy adatunk mennyire értékes. Tudom-e reprodukálni, ugye ez fogja meghatározni az értéket. Tudom-e reprodukálni ezt az adatot. Ha meg tudom még egyszer csinálni nulla vagy minimális erőforrással, akkor ott nem kell túl sok energiát belőlnem
hát,
abba.
Ezen egy gyerek fényképénél azért újra elkezdeni udvarolni az asszonynak azért elég nagy
munka. Na jó, de pont olyat, pont úgy? Nem, teljesen kizárt.
Hát de itt van valamilyen 3-2-1-es szabály, ha jól tudom nálatok, ugye? Hogy
hát 3-2-1-es futás, én ennyit
hogy,
tudom.
Hogy használni. 3 másolat mindenképp legyen, 2 különböző helyen. Meghajtón vagy helyen, és 1 legalább házon kívül, tehát hogy ne ugyanabba a fizikai térbe. Mert hogy oda sajnos a szeptember 11-e ugye feljött az elején, ha történik egy ilyen, akkor ott ugyanúgy elmegy minden.
Péter, te figyelsz erre egyébként?
Igyekszem. Most azért szerintem könnyebb, valószínűleg érintjük majd így a mentési kérdéseket is valamennyire, de hogy szerintem régen azért sokkal nehezebb volt, amikor tényleg csak HDD-kben gondolkozhattunk, vagy valamilyen optikai szalagos mentésen. Most már az, hogy a felhő itt van, és tudjuk használni minden előnyével és hátrányával együtt, azt szerintem azért sokat segít.
Ti mit mondtok a felhőről, ti mint adatmentők? Elveszi a munkátokat?
Nem, ugye nyilván a felhőben milyen adatot tárolunk, amit nem érzünk kritikusnak. Felhőnek ugye megvan az a csodálatossága, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Ez tök jó, de azt se tudjuk, hogy ki látja rajtunk kívül. Egy érzékeny adatokat tartalmazó kupacot nyilván nem fogunk egy ismeretlen helyre elküldeni, és ott tárolni abban a biztos tudatban, hogy hát lehet, hogy most odaadtuk valakinek egyébként, mert valahol van, nem tudjuk, hol van pontosan. Még ha le is van írva, hogy hol van, abban akkor sem feltétlenül vagyunk biztosak, bármilyen fizetős szolgáltatásról is beszélünk. Csapdákat is rejt a felhő nyilván, pont most volt egy ilyen esetünk, valaki leszinkronizálta egy könyvtárát egy felhővel, elfogyott a felhőtárhelye, jújjújjúj, akkor gyorsan töröljünk a felhőből, mert ott nem kell, törölt a felhőből, az visszafelé is leszinkronizálta a laptopjáról, amiben egy SSD volt, ami viszont trimbe volt kapcsolva a gépén, az azonnal is véglegesen törölte. Tehát gyakorlatilag ő egy jó szándékkal olyan pusztítást végzett a saját adatai között, ahonnan már nem volt visszaállás.
Ha csak törlés van, az nálatok könnyebb, így adatvisszanyerés szempontból, mint hogyha már ráíródnak adatok?
Hát, ha ráíródnak adatok, akkor biztos, hogy nincs megoldás.
Akkor már
ugye
nincs megoldás.
Ez ilyen városi legenda, hogy hú, ha még nem tudom hányszor ráírnak, akkor még vissza lehet menteni. Nem.
Már egyszer
ilyen.
Elég?
Igen, tehát az a bit, az a, most mindegy, hogy félvezető alapú vagy mágneses adattárolóról beszélünk, az a bit, amit egyszer átfordítunk, annak nem mondjuk meg, hogy mi volt előtte, és hogy volt, tehát ezt senki nem fogja tudni megmondani. Gyakorlatilag minimális esély van a félvezető alapú adattárolóknál, hogy talán ki lehet találni, hogy mi minden volt azon az adathordozón. SSD-knél vannak olyan történetek, hogy ugye itt azért, hogy megfelelően egyenletesen használódjon el az eszköznek az adatterülete, ezért kvázi forgatja az adatokat, tehát mindig máshova írja az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy korábbi állapot valahol ott létezhet, amit a felhasználó nem lát, de adatmentési eszközeinkkel az látható. De ennek az esélye azért nagyon kicsi.
Jó, egész eddig kicsi esélyű mentésekről beszéltünk szinte, úgyhogy védjétek meg mundérbecsületeteket, és mondjátok el, hogy ezért mégis mikor érdemes hozzátok fordulni, melyek azok az esetek, amikor igenis tudtok segíteni.
80%-ában tudunk az eseteknek segíteni. Itt ami a legfontosabb, hogy akkor tudunk a legjobban segíteni, ha mi vagyunk az elsők, akik a hívjuk katasztrófának az adatvesztési pillanatot. A katasztrófa megtörténte után mi vagyunk az elsők, akik ezzel foglalkozunk. De az a baj, hogy ez nem gyakori. Tehát mindig megkérem az ismerősömet, az ismerősöm, aki látott olyat, aki hallott olyanról, aki ismer olyan IT-ist, aki már
YouTube-on.
Már olvasott a
YouTube-on,
igen, vagy látott a YouTube-on egy valamit.
Vagy tehát, az hogy, orvost megkéri.
Igen. Tehát eljutunk egy olyan láncon keresztül a kürthöz végül is, vagy egy szakszerű adatmentéshez, most hívjuk magunkat így, hogy mire hozzánk ér, addigra annyi minden történt az adathordozóval, ami minden rontott az állapotán. És ugye innen nagyon nehéz nyerni. Ugye mi nem vagyunk varázslók, nyilván ezt a technológiát kimaxoltuk annyira, hogy a saját fejlesztéseinket olyan láncba raktuk, hogy szerintünk a lehető leghatékonyabb adatmentési megoldást tudtuk így összerakni. De hozott anyagból dolgozunk, tehát hogyha valaki ezért kellő pusztítást végzett a saját adathordozóján, akkor csodát mi sem fogunk tudni művelni.
Ez hogy kell elképzelni a ti műhelyeteket? Tehát, hogy forrasztópálkával és minden egyéb ilyen mechanikai annyira történettel?
Van. Az is van.
Van egy annyira zárt része, ahol még mi sem mehetünk be, tehát soha besetettem a lábamat, tényleg. És ott teljesen zárt rendszerben.
Szuper titkos.
Az egy abszolút.
Ugye nagyon izgalmas ez, mert minden digitális adathordozóról kell, hogy tudjunk menteni. Tehát gyakorlatilag az ős flopiktól elkezdve, tehát most az 5 és 1/4-es flopiról beszélek, amik még mindig jönnek
még
hozzá.
Még mindig mennek?
Hogyne? Persze. Hát van, ahol még ezeket használják.
Jó, oké, floppy. Tehát, hogy biztonságos? Amúgy vagy, jó, most lehet, hogy teljesen naiv a kérdés, de hogy mondjuk jól bírja a strapát a floppy?
Hát ahhoz képest, hogy máig működött néhány darab, ami hozzánk kell jut, ahhoz képest én azt gondolom, hogy igen, egészen jól tudják bírni. Nyilván ez is egy jó karbantartott meghajtóban, egy tiszta környezetben, egy floppy meglepően sokáig tud jól működni. Tapasztalatok ezt mutatják. Most érkezett például hozzánk egy néhány megabájtos merevlemez, ami a mai napig működött. Tehát most omlott össze először, de csak azért omlott össze, mert a gép, amiben volt, az kigyulladt. Egyébként működött volna tovább.
25 évről beszélünk legalább.
Hát legalább.
És aztán félbeszakítottalak, mert elkezdted mondani, hogy ugye annyiféle adathordozót visznek, hogy...
Nagyon nehéz mindenre tökéletes adatmentési módszert kidolgozni. Hál' Istennek nekünk a nagy részének megvan, tehát ez egy jó dolog. Viszont különböző területek kellenek ahhoz. Tehát ahhoz, hogy egy adatmentés létrejöjjön, ahhoz eleve kell egy fizikai adatmentő csapat, ők eljutnak odáig, hogy az eszközt valamilyen módon életre keltik. Az életre keltést azt nem úgy kell elképzelni, hogy utána hú, akkor minden tökéletesen működik rajta, hanem életjeleket mutat. Az alapvető funkciói működnek, néhány bitet hajlandó kicsavarni magából.
Reggelente van nálatok konzílium is egyébként?
Hát egyébként nagyon hasonló az egészségügyhöz.
Inkább közös ima.
olyan is van egyébként. És hogyha a fizikai csapat eljutott vele odáig, hogy az eszköz felé lett, akkor ők készítenek róla egy olyan másolatot, ami egy ilyen bitről bitre másolt egy jól működő eszközre. Itt már nagy valószínűséggel a sérülésnek megfelelően valamennyit elveszítettünk az eszközből, hiszen az igazán sérült területeket nem fogjuk tudni lemásolni, tehát azok hiányoznak. Én akkor szoktam még felhozni a puzzle-nek a példáját, hogyha van egy nagyon-nagyon sok darabos puzzle-ünk, és abból random kiveszünk egy marékkal és eldobjuk, akkor csak a szerencsém múlik, hogy most a kép értelmes része megmaradt, vagy pont azt dobtuk ki. Ugye a sérülések pont ilyenek, nem tudjuk megmondani előre, hogy melyik területet fogja igazán érinteni.
Tehát ha valaki bevisz valamit hozzátok, akkor sosem tudtok mit mondani, hanem eltelik egy-két nap, egy-két hét, és utána tudtok választ adni.
Megvizsgáljuk az eszközt, és az első, amit el tudunk dönteni, hogy egyetem van-e értelme nekiállni az adatmentésnek, van-e elvi esélyre. Ha van, akkor nyilván mi megsatszoljuk a tapasztalatunk alapján azt, hogy ez várhatóan mennyi ideig tart, és a problémát magát árazzuk be. Tehát nekünk ugye azt kell tudni beárazni, hogy milyen technológiát kell ahhoz nekünk végig használni, hogy a legnagyobb valószínűséggel a legnagyobb mennyiségű adatot ki tudjuk nyerni. És ez alapján dönti el az ügyfél, hogy akkor most elkezdjük ezt a folyamatot, vagy ne kezdjük el a folyamatot.
Ogre, te mikor kapsz munkát?
Hát én még megelőzően, mielőtt a kezóékhoz elkerül a történet. A felhőre visszatérve egyébként ott valamivel kevesebb tartalom kerül ki a netre, amivel ezeket a felhőket talán könnyebb feltörni, de de már ennek is, tehát ez az állomány, amit általában mindenki keres a feltörések előtt. Ugye én, mint etikus hacker, általában ezeknek az ellenőrzésével futok össze, még azt megelőzem, mielőtt az adatvesztés, a ransomware fölkerül, vagy különböző úgynevezett CVE számot kapott hibákat kapnak ezek. Egy úgynevezett proof of concept állományt keresünk általában mi is a neten, és ennek függvényében ebből barkácsoljuk össze, legózzuk össze az adott tartalmat, és ezt próbáljuk meg ugye a szervereken végigvinni, de mindezt úgy, hogy károkozás ne történjen semmi esetre. Hogyha ez sikerül, akkor az azt jelenti, hogy az adott szerver az ugye sérülékeny és kihasználható az adott hiba. Hogyha ez sikerül nekem, ugyanígy ezt más is az interneten összeszedheti. Ilyen-olyan, akár uniós oldalakon itt-ott vannak olyan tartalmak, amikből úgy össze lehet ollozni az adott támadási metódust, hogy az én szempontomból ne okozzon kárt. Hogyha én már be tudok jutni magára a szerverre, akkor ott sürgősen vagy egy update, vagy egy megadott eljárás, aminek végig kell, hogy fusson ahhoz, hogy a bejutás az ne valósuljon meg. Hogyha viszont én ugye megtaláltam, akkor nagy valószínűség szerint az, aki éppen egy ransomware-t vagy valami más kártékony programot próbál meg összerakni, ő is meg fogja találni, és ő is kihasználja az adott hibát.
Legfőképp cégekkel dolgozol, gondolom. Tehát van ilyen jellegű megbízás, hogy nézd meg, hogy be lehet-e törni a cégbe?
Igen, a megbízások nagy része a cégektől érkezik, de nagyon érdekes, hogy a COVID óta ezek a folyamatok, tehát maguk a konkrét betörések, amiket ugye mi szakmából igyekszünk követni, ezek azért úgy tolódnak el a kliens oldalra. Nagyon komoly protokollok léptek életbe azzal kapcsolatban, hogy a frissítéseket a cégek valósítsák meg, a különböző vizsgálati rendszerek, hogy adott esemény, vagy éppen kronológia alapú vizsgálatot kell, hogy végrehajtjanak, vagy éppen a NIST-nek a kapcsán, ugye kötelezően az adott alrendszereket is meg kell, hogy vizsgálják, és azokról is egy tanúsítványt kell, hogy kapjanak, és ennek is megvan a kronológiája, hogy évente, vagy fél évente, vagy megadott időszakonként ezt ismételniük kell. Tehát ennek van egy ilyen fejlődési iránya mostanában. És hát igen, de ez is egy picit talán lemaradott, mert a felhasználói tudatosság, én a magam szakterületén belül úgy látom, hogy azért nagyon jelentősen el van maradva. És mivel a COVID-nak a kapcsán ugye rengetegen kényszerültek home office-ba, rengetegen dolgoznak, őrült mennyiség a home office-ban dolgozóknak a száma, ezért nagyrészt a kliens oldali végpontokra mennek rá mostanában a hackerek, és a felhasználói tudatosságnak a hiányait használják ki. Tehát egy nagyon jelentős elmozdulás van szerintem ebbe az irányba.
Péter, igen, ti is ezt a trendet látjátok?
Egy dolgot akartam ide behozni, amit teljesen egyetértek Ugréval, hogy nagyjából ezek látszanak. Ami még így, amit mi látunk vagy tapasztalunk, hogy sokszor hiányzik a cégeknél a leselejtezett eszközöktől való megszabadulásnak a policy-e. Tehát, hogy adunk ki a kezünkből egy telefont, egy laptopot, egy bármit, amin esetleg bármilyen adatunk megtalálható. Mert évről évre lehet olvasni olyan statisztikákat, vagy hát így felbátorodnak a cégek, hogy különböző piacterekről beszereznek eszközöket, legyen ez pendrive, laptop, telefon, bármi, és megvizsgálják, hogy milyen erőfeszítéssel és mennyi idő alatt tudnak visszaállítani adatot róla. És ebből általában az szokott kiderülni, tényleg tavalyi adat is, hogy nagyjából 90%-a az eszközöknek olyan, amiről így valaki így odaül a géphez, és akkor valószínűleg sikerül egy szoftverrel visszaállítani valamit, vagy nagyon sok mindent, és körülbelül a 20%-a olyan ezeknek az eszközöknek, amikor minden rajta van. Ami szerintem azért elgondolkodtató, hogy odaadunk
tehát
bárkinek.
Nincs is törölve egyáltalán?
Nincs egyáltalán
törölve. A dirigombot se nyomták meg, úgy érted?
Így van. És ugye elképzelhetjük, hogy oké, ez céges környezetben milyen versenyelőnyhöz juttathatja esetleg a konkurenciát, hogyha...
Hát ha pont oda kerül.
Ha pont oda kerül, de hogyha csak abba belegondolunk, hogyha most tegyük fel tényleg a végletet mondom, hogy valamilyen esetleg gyermekpornográf, vagy bármilyen ilyen tartalom van az eszközön, és az hozzád került, akkor az már akár BTK is lehet. Tehát ez azért nem vicc. És nyilván az a legjobb, hogyha átfúrjuk ezeket az eszközöket, és megsemmisítjük, de hát ez nem minden esetben tud megtörténni, viszont vannak kezolék, nyilván sokkal jobban tud majd példát mondani arra, hogy mi a jó megoldás egy ilyen véglegesnek tekinthető adattörlésre, de nyilván egy sima kereséssel is azért lehet találni olyan szoftvereket, amik ezeket az adatokat felülírják akár többször, véletlen adatokkal, tehát hogy én itt inkább arra hívnám fel a figyelmet a cégeknek is, vagy a magánszemélyeknek is, hogy azért foglalkozzunk ezzel, hogy adunk oda bármilyen eszközt, ha eladásra kerül.
Ez is benne van a portfóliótokban, kezdő, hogy valaki azért megy, hogy minden semmisítsetek meg, ami
igen,
rajta van?
Igen, volt ilyen is már, tehát vállalunk ilyet is akár. Nyilván ez is egy önálló tudomány az IT-n belül egyébként a törlés, tehát egy teljesen stabil szubkultúra, mert itt is, és ráadásul rokon szakma az adatmentéssel, hiszen egy vájpolást, ugye hívjuk vájpolásnak azt, amikor mindent le akarunk róla törölni. Ennek is többféle szintje van, még biztonsági szempontból is. Ugye az egyik az, amikor keresünk valami ingyenes valamit, és akkor egyszerűen csak leformázzuk. Jó esetben sikerül mindent leformáznunk, vagy mindent letörölnünk egyszer, illetve itt a formázásnak is ugye több szintje van. Ha okosak vagyunk, akkor felülírjuk konkrétan az adatokat, tényleg, tehát minden bitet felülírunk. Ha még okosabbak vagyunk, akkor vásárolunk egy olyan szoftvert, ami még ráadásul tanúsítványt is ad a végén, hogy tényleg ez az eszköz le lett törölve, és itt jönnek a finomságok. Egy okos tanúsítványt kiadó szoftvert nem lehet olyannal átverni, és most az átverés az lehet tudatos vagy nem tudatos, hogy egy mondjuk egy hibás eszköz, amiben van egy hibás szektor, mondjuk egy merevlemezben, valahol van egy hibás szektor, elindítunk egy valamilyen vájpolást, mivel hibás az eszköz, a vájpolás ott meg fog akadni, és azt fogja mondani, hogy befejezte. De ami mögötte van, az még elérhető marad. Most egy jól kitalált szoftver, ami tanúsítványt ad, ő azt fogja mondani, hogy ezt az eszközt megpróbálta, de nem sikerült letörölni. Nem azt fogja mondani, hogy befejezte a törlést. Tehát, hogy valahol itt vannak ezek a finomságok, és onnantól egy-egy jól kitalált céges policyban az ilyen eszközt azt meg kell fizikailag semmisíteni. Hiszen nem lehet garantálni.
A jó kis fúró.
Hát félbehajtani, ledarálni, bármit lehet csinálni, és abban feloldani, tehát mindegy, igen. A lényeg az, hogy olyan eszközt kell választani, amivel garantáltan az eszköz működésképtelen lesz.
Hívni a sebészt.
Az nem elég, azt meg
nem elég, valóban.
Olyan eszközt kell választani, amivel már adatmentő módszerekkel sem lehet visszahozni az adatokat, és ez egy nagyon fontos eleme. Ez teljesen megint egy önálló.
Igen, egy hatalmas kaput nyitottunk most nagyon, ki ezzel, amit nagyon. Lehet, hogy most be is kellene zárni.
Igen, nekem egy mondat még ehhez, kicsit kapcsolódik ehhez az adattörléshez, hogy az ukrán-orosz háborús konfliktus kezdete előtt egy pár nappal, de attól a naptól kezdve jelentősen növekedett ezeknek a támadásoknak a száma Ukrajnába és Lengyelországba, ezeket ilyen Viper-eknek hívják, tehát nem az a lényeg, hogy letitkosítsák az adatot és valamilyen pénzt, vagy mindegy valutát kérjenek érte, hanem konkrétan tényleg az, hogy megsemmisítsék az adatokat. Tehát számos ilyen példát lehet sorolni, most a neveket nem mondom, mert teljesen felesleges, de hogy ez volt a célja az oroszoknak, hogy az ukrán erőművekben, állami intézményekben, bankokba juttassanak be a támadások során ilyen Viper-eket, hogy elérjék azt, hogy ne tudjanak úgymond működni.
Tehát működésképtelenné válás a cél, nyilván nem a pénzszerzés.
Azt ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy maga a terjedés és maga a végrehajtás között ez egy jelentős időkülönbség szokott lenni. Tehát nem úgy zajlik, hogy a föltelepülés egyből törül, hanem először megpróbál ez az egész Viper történet ezt terjeszkedni, és utána gyakorlatilag egy gomnyomásra zajlik le az egész, tehát nem igazán van fölkész, tehát hátsó ilyen alvóügynökként akár heteket, hónapokat eltölt maga a törlés előtt egy normális, egy jól megírt Viper.
Igen, és ez nem marad általában azt látjuk, hogy nem marad a határon belül, mint ahogy a vírus támadások nagy része. Tehát például volt egy olyan Viper támadás, ami Németországban körülbelül 5800 ilyen szélturbinának a kommunikációját blokkolta már. Hát így eljutott addig. És ilyen szateliteket vagy modemeket tett tönkre.
Mi az, ami itthon jellemző, Péter Ogre? Ilyen jellegű támadásokra gondolok.
Vipereket mi Magyarországon nem nagyon láttunk, vagy nem tapasztaltunk. Nyilván, ahogy itt a német példa is mutatja, bármikor változhat ez, tehát hogy átfuthat a szomszédból. A ransomware az abszolút jellemző, tehát az a legnagyobb százalék, ahogy az elején
a zsarolóvírus.
Is. A zsarolóvírusok, azok a legjellemzőbbek, és azok a, hát fizikai sérülések, vagy fáradásos sérülések, ahogy én szoktam fogalmazni, fáradásos sérülések a lemezeknél azok, amik néha beesnek, de nyilván ezekkel mi alapvetően, mint iszetszi kontakt, nem nagyon tudunk mit tenni.
Annyit fűznék hozzá, hogy a ransomware-ek tekintetében az elmúlt egy évben, vagy inkább azt mondom másfél évben közel háromszoros duplázódás, triplázódás történt. Ha csak a Logbit-et vesszük, vagy a Movit-et, amit ugye az előző műsorban is említettek a srácok, tehát ezek őrületes terjedésben vannak. Ebben nagyrészt közrejátszik a közmédiában megjelent anyagok és ehhez kapcsolódó eljárásoknak a kihasználásának az egyszerűsödése, az AI.
Mit értesz ez alatt pontosan?
Könnyebb megkeresni ezeket a tartalmakat, sokkal több emberhez eljut. Régen, hogyha valaki föl akarta használni az adott, kicsit puskázok. Pont a Logbitnak az esetén én fölírtam magamnak a CV 2023-49-66-os hiba. Ez nem mond sok mindent, ez csak egy sérülékenység, amit nagyon sokan úgy használtak ki, hogy írnak rá egy adott célprogramot. Most már maga az, hogy valaki megírja az adott célprogramot, az AI-t, az OpenAI-nak az oldalait használni tudja. Sőt, az elmúlt hetekben már ez olyan szinten terjedt ki, hogy nem kell különböző lokális JSON memóriákat használni az adott gépen, és különböző terminálba megadott parancsolókat, hanem ez most már online felületen egy pár ezer forintos előfizetés függvényében megvalósulhat akár házilag. Ezt az eljárást egyébként mi is elkezdtük használni, csak a másik oldalon, a védelemnek az oldalán.
Tehát a mesterséges intelligencia.
Így van, így van.
Hogyan tudjátok használni?
Általában ugyanezt a sérülékenységi eljárást veszük górcső alá, de mi úgynevezett GEML állományokat állítunk össze ebből. De ez magyarra fordítva, ez azt jelenti, hogy ha van egy adott test script, azt Metasploitba vagy Nukleibe vagy más.
Ez a magyarra fordítás. Köszönöm szépen.
Egyszerűsítem. Tehát a lényeg az, hogy vannak cél ellenőrző úgynevezett keretrendszerek. Ennek az a lényege, hogy ha egy megadott rendszert ellenőrizni akarok, akkor ő a különböző új lenyomatokat, a sérülékenységeknek, az adott verziószámoknak az új lenyomatait direkt be egymás után végig pörgeti az adott rendszernek megfelelően. Ez eddig szerintem.
Igen, most egész jó.
Érthető.
Köszi.
És hogyha egy új sérülékenység jön ki, akkor az általában úgy zajlik annak a kihasználása, hogy az adott rendszerben általában egy verziószámot kell, hogy felderítsek, és annak megfelelően én különböző kéréseket intézek az adott szerverhez. Eddig még úgy relatíve elég egyszerű. Magának a verziószámnak a kiderítése és a többi dolog, az nem egy különösebben összetett folyamat a mai világban. Célprogramok vannak erre is. Na de innentől, hogy én kihasználjam az adott sérülékenységet, ez régen úgy zajlott, hogy egy elég összetett célprogramot régen volt, aki Pythonban, Assemblyben és különböző futtató környezetekben ezt megírta, összeállította, az adott kérések volt, amikor kronológiába idő után kellett, hogy kövessék egymást. Ez egy nagyon összetett folyamat volt, és jó párszor tesztelték, kellett hozzá tesztkörnyezet. Ez már odáig változott, hogy gyakorlatilag egy mesterséges intelligenciának én ki tudom adni, aki ismeri a rendszereket, tud esetleg fölépíteni egy adott futtatókörnyezetet, vagy ezeket a technikákat, technológiákat appin keresztül kombinálom. Ez azt jelenti, hogy összekapcsolom a különböző rendszereket, és ezeknek az összekapcsolása se egy olyan őrült, bonyolult folyamat, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt.
Tehát összességében a te munkád, mint etikus hacker, szerinted könnyebb az AI segítségével, vagy pedig pont, hogy azért nehezebb, mert ezeket a rendszereket nektek is ugyanúgy meg kell tanulni.
Nem is azt mondanám, hogy könnyebb vagy nehezebb, inkább azt mondanám, hogy rengeteget gyorsult. Rengeteget gyorsult maga a hibáknak a kihasználása is, őrült mértékben, hogyha este kijön egy CVS-szám, akkor általában már másnap, harmadnap erről megjelennek különböző publikációk, különböző darkwebes oldalakon, ezeket mi is követjük. Ez régen nem így zajlott. Régen azért eltelt egy pár nap, egy pár hét volt idő a patchre, ugye a patch az azt jelenti, hogy befoltozzák az adott hibát nagyon sok helyen, nem is foltozzák, ugye, és nem foglalkoznak, nem fektetnek ebbe a fejlesztők energiát, vagy éppen nincs erre a kapacitás. És mivel ez az egész folyamat így nagyban fölgyorsult, így nekünk is föl kellett venni a tempót, és valahogy bele kellett ebbe az egész folyamatba lépni olyan téren, hogyha kijön egy adott hiba, akkor azt minél gyorsabban tudjuk ellenőrizni, és minél gyorsabban keressünk rá megoldást is, és próbáljunk meg valami alternatívát arra keresni, hogy ezzel mit lehet igazából csinálni, azelőtt, hogyha esetleg még a patch jött ki megfelelően rá.
Kezdő a fizikai adatmentés, illetve nem feltétlen csak a fizikai része, tehát hogy az adatmentés módszerei is változtak-e a mesterséges intelligencia által például, vagy egyéb technikai újítások által?
Nagyon nem változott, de nyilván számunkra is megjelent egy csomó lehetőség. A Kürtöt szerintem azt különbözteti meg a többi hasonló tevékenységet végző cégtől, hogy nehezen fogadjuk el azt, hogy valaminek nincs megoldása. Tehát, hogyha van egy adatmentő megoldás egy ismert adatvesztési típusra, de az adott ügyfélnek pont olyan környezete van, ami egy kicsit eltér ettől a dologtól, és ezért ez már nem tud működni, akkor mi fogjuk magunkat és írunk egy köztes lépcsős megoldást oda, ami hiányzik. Na, ezt a részt tudja meggyorsítani egyébként az AI. Megpróbálkoztunk azzal, hogy felderítettük azt, hogy hogyan lehetne, hogyha teljesen elveszítjük egy adathordozónak az adminisztrációját, tehát semmire adatról nem tudjuk, hogy mi hol helyezkedik el fizikailag, melyik bit hova tartozik. Akkor vajon tudná segítség lenni a mesterséges intelligencia abban, hogy ezt sorba rakja nekünk, hiszen ő csak gyorsabban végez, mint amit ologatjuk a biteket. De oda jutottunk, hogy akkor adathalmaz kéne ahhoz, hogy megtanítsuk neki a mintát, ami adathalmazunk nincsen egyszerre egy időben jelen. Úgyhogy ezt így most elengedtük, de abban viszont tényleg nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy azokat a megoldásokat, ami lehet, hogy csak egyszer kell, ezekre sokkal kevesebb időt kell nekünk is rászállni.
Péter, adjunk kulcsot, megoldási javaslatokat magánembereknek, akár cégeknek is, hogy ti mondjuk ISET eset szinten milyen megoldást kínáltok, hogy minimalizáljátok az adatvesztésnek a kockázatát.
Fizikai oldalról csak tanácsokat tudunk adni, ne dobáljuk, és ne menjünk át rajta autóval. Viccet félretéve, alapvetően a ransomware részt azt tárgyaltuk, hogy milyen védelmi modulok vannak benne. Ami talán itt még érdekes lehet, vagy említésre méltó, az a titkosításnak talán a használata. Sokszor láttuk azt, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy a országban járkáló ügynököknek a gépe titkosítva legyen, és hogyha kilopták például az autóból az adott laptopot, akkor szépen minden adat ugye a támadókhoz, vagy hát aki eltulajdonította az eszközt, hozzákerült, és ő esetleg még ha nem volt annyira jó fej, akkor értékesítette azokat az adatokat is, nem csak az eszközt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezen elgondolkozni, hogy legalább a laptopokat, amit nem mozdítunk el a virágcserép alól, vagy amiket elmozdítunk, azokat azért védjük titkosítással is.
Összegezzünk egy kicsit, Kezó Ogre, ti is adjatok tanácsot, hogy nyilván nagyon sokféle utomódon lovasíthatják meg az adatainkat, de ahogy Kürti Sándor is fogalmazott, ha az emberek fegyelmezettek lennének, a Kürt lehúzhatná a rolót. Tehát milyen hibák azok, amelyek kiküszöbölhetők lennének?
Hát, ha van egy 4-6 óránk, akkor tudok tanácsokat adni.
Nincs.
Nagyjából én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk tudatosak. Tehát tudjuk azt, hogy milyen adatunk van, tudjuk azt, hogy ezeket hol akarjuk tárolni. Kicsit mérjük fel a kockázatát, hogy mi lenne, ha nem lenne, és gondolkodjunk előre. És akkor ez alapján próbáljunk meg felderíteni azt, hogy azokat az adathordozókat, amiket használunk, most legyen ez egy pendrive, egy SSD, egy HDD, egy miniszerver, teljesen mindegy, micsoda, ezzel mit teszek és mit nem teszek? Mi az, ami a legrosszabb, ami történhet vele? Tehát, hogy gondolkodjunk, ez a legfontosabb. Szerintem legyünk egy picit tudatosak, és képzeljük el az életünket, hogyha ezeket így kihúzom egy pillanat alatt a magam alól, hogy akkor mit fogok csinálni. Én szerintem ez a legfontosabb.
Igen, mert a felhasználói világban én azt vettem észre, hogy ha valami nem kézzel fogható, akkor az embernek szinte nincs is hozzákötött értékbecslése. Nem tudjuk ezt gyakorlatilag fölbecsülni, hogy ez mennyit ér a számomra, az adott családi fotó, vagy bármi más, vagy céges szinten az adott céges adatok, jelszavak, üzleti adatok, stb. Hát elsősorban mind céges szinten, mind magánember szinten, egyéni felelősség alapján én azt mondom, hogy a felhasználói tudatosság az, amit mindenféleképpen erősíteni kéne. Ez lenne talán az irány.
Én még akkor hozzáteszem, mert a mentés az nem hangzott el most így az összefoglalóba, a beszélgetés során igen, és egy rövid sztorival pár éve történt Siófok, egy nem orvos, hanem jogi doktor hívott föl, hogy titkosították az adatait, és hogy áll a bál otthon, mert a felesége hiányolja a családi képeket, és szépen elbattyogott, hogy ezt akkor még pár bitcoin mennyiséget befizesse, és visszakapja az adatait. Ha lett volna ez a 3-2-1-es szabály alapján mentés, akkor egyrészt nem kellett volna befizetni azt a akkor még nem annyira nagy összeget, másrészt a feleség is nyugodtabb lett volna.
Köszönöm nektek, nagyon sok mindent tanultam én is nektek köszönhetően. A vendégünk volt Kezó, azaz Kertész Zoltán, a Kürt adatmentés üzletágának igazgatója, Ogre, azaz Bújdosó László, aki a Kürt etikus hackere, és Béres Péter, a C-Contact Kft. IT vezetője. Köszönöm szépen, Gécsek Tóth Enikőt hallottátok.